Tamás lett a vendégem, és itt van velem most velem szembe. Ez is azon témák egyike, amely régóta szerettem volna behozni, de úgy gondoltam, hogy megvárom, míg Greta Thunberg és hatásai lemennek egy picit, hogy úgy mondjam, nem a divat irányvonalán fogunk beszélgetni, hát a globális felmelegedésről, tehát aki úgy érzi, hogy meghallott ezt a két szót, és menekülni akar, akkor most van az a perc, amikor el lehet menni, és hogyha nem akar érdekli, amit ez nem
tudsz. De ha már globális felmelegedés, hova menekülünk? Melyik bolygó lenne
az? Nagyon jó, hova menekülünk. Ez már, már is a témánál vagyunk, kérlek szépen. Hát igen, legalábbis bárhol menekülünk, ne autóval tegyük. Tehát bár egy időben már sétálunk, ez már nagyon jó.
Igen, de azért a mai világhoz azért hozzátartozik az is, hogy azért azok a kényelmi dolgok, amik kialakultak. Hát, szóval ebben kell megtalálni azt a fajta egyensúlyt, hogy az ember ne is terhelje túl a környezetét. Tehát, hogy ne legyen az úgynevezett ökológiai lábnyom túl nagy. Ugyanakkor azért, hát, szóval mindenki kényelméből elég nehezen tud veszíteni. Tehát én mindig azt szoktam erre mondani, hogy szerintem tegyük meg azt egyébként, ami számunkra simán megtehető. Tehát itt elsősorban itt arra gondolok, hogy az ökológiai lábnyomot nagyon egyszerűen is tudjuk csökkenteni. Például azzal egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot mondok, hogyha tudatosan fogyasztunk. Tehát, hogyha nem veszünk meg mindent, amit csak a szemünk szánk megkíván, hanem próbálunk egy optimumra törekedni. Én szerintem ezzel már elég sok mindent tettünk.
Azt kell, hogy mondjam, te vagy az első vendégem, akivel konkrétan be is fejezhet. Azért volt egy nekem kollégám, aki úgy kezdte, hogy desszert, aztán második, aztán levessel. Ne felejtsd el a mondaival, csak beszerettek volna mutatni, hogy téged leginkább meteorológusként ismernek az emberek, és ez semmi baj nincs, ugye, és ez egy szakma, ez egy tudományág, amelynek mondjuk a látható része fenomenológiailag az, hogy az ember megmondja, hogy milyen időjárást lesz a tévében, de azért ennél egy pindulkát, ez egy bonyolultabb fogalom terület, sőt, hogy aki a matematikát szereti, a statisztikát szereti ezekbe elmerülni, szóval azért ez egy ennél egy komolyabb terület. Szóval én azért hívtam téged ide, megmondom, mi az én dilemmám, és aztán visszatérünk erre, hogy mit tud az ember csinálni, mert már is érintetted azokat a dolgokat, amilyen nem fejfájáson van, hanem olyan, mintha kicsit ilyen paradoxon lenne. Ugyanis az ember, te, én, mindenki a Földön, alapvetően, ahogy gondolkodunk, hát először is abból indulunk ki, és mondjad, ha nem értesz egy legelén, hogy úgy gondoljuk, hogy van globális felmelegedés, amelyre hatott az emberi tevékenység. Tehát, hogyha ebből nem, ez a kiindulás alap nem stimmel, akkor nem nagyon tudunk ebből tovább menni. Ez így kb. Stimmel számodra?
Igen, egyetlen egy apró dologgal, igen? Talán, hogyha egy picit másképp fogalmaznék, hogy igazából jelentsük inkább ki azt, hogy a döntő részt az ember okozta.
Én óvatosabban fogalmaztam.
Igen, óvatosan fogalmaztam. Szerintem azért ezt a tudomány mai állása szerint már megengedhetjük, hogy ezt így. Ugye eleve, azért valljuk be őszintén, tehát eleve ez a téma nem egy... nem tekint vissza hosszú évszázadokra.
Ez igazából
ez a 20. század végén vált nagyon gyorsan, de tényleg nagyon gyorsan... egyrészt a sajtó érdeklődésévé, másrészt pedig a mindennapjaink meghatározójává. Mert valljuk be, tehát beszél róla mindenki, mindenkinek már van valami fogalma róla, aki még csak életében két ilyen interjút hallott, vagy újságcikket olvasott el, tehát nyilván abból is ki tudott alakítani egyfajta álláspontot. Azért nyilván ennél sokkal bonyolultabb, mint hogy a néhány mondattal ezelőtt a felvezetőben elhangzott.
Ez egy kiinduló pont, tehát az ember hatott. Tehát mire utalok? Globális hatás, amely az ember tevékenységéből eredeztethet.
Így van, ez egy szép mondat.
Ez egy nem tudatos hatás volt. Tehát ez egy mellékterméke annak, a ipari forradalom, aztán meg tudjuk tovább szépen, hogy miket tehetünk, milyen bizonyos ugye, üvegházgázok, metán, széndioxid kikerülése, ugye nem mennék ennek a részleteiben nagyon bele, de a lényeg az, hogy ember hatott valamire, amit egyébként nem azért csinálta, hanem azért, hogy gyártson, azért, hogy fogyasszon, stb.
Azért, hogy az életminőségünket javítsuk.
Igen, ami egyébként sikerült is. Itt jön Steven Pinker, lehet olvasni, remek cikkeket, könyveket írtak sokan erről. Viszont, ha ez ellen szeretnénk, és azt mondjuk, hogy ez már nana sok lett, akkor nekünk ismét világszinten kéne hatnunk, de már tudatosan. Nem melléktermékként kell lenni ennek, hanem, és itt jön az érdekes dolog, és ha belegondolok, hogy világszinten mi az, amit mi együtt csinálunk, nem 100%-a nemzeteknek, de mondjuk nagy százaléka. Érdekes módon a sport jut eszembe. Olimpia, foci, igen. Tehát VB, most EB zajlik, stb. Szabályok
mentén... Mind nagy érdeklődést, nagy
szabályok mentén, a mai háborúk, egy kicsit is szoktam ezt fogalmazni, hogy nem véres háborúk, szabályok mentén, ki maga saját érdekei mentén is, mert azért otthon is mindenki győzhet, és nagyon jól mehet a saját élete, mégiscsak meg tudunk tudni egy olyat, hogy együtt mozog a föld. De aztán kb. Finító is, most nem mennék az ezbe bele, és az az a fő probléma, hogy az ember, és már lehet, hogy összezavalak ezzel, van egy ilyen in-group, out-group. Ki az, aki hozzám tartozik? Utés vagyok, fradis vagyok. Magyar vagyok, francia vagyok, európai vagyok, vagy földlakó vagyok. Ugye tágítottam ezt a dolgot. És alapvetően földlakó vagyok, azt nem tudom ezek az embereket érzékelni. A családomat, a barátaimat, és ők szerint 100-150 ember az, akivel úgy az ember tud kapcsolatot tartani. És ha nekem jön valaki, és azt mondja, hogy globális felmelegedés, és Haitin, meg Puerto Ricóban ilyen olyan hatások vannak, hát mit érdekel ez engem? Ezzel nem lehet választást nyerni, nem
Igen, Tamás? Való igaz, tehát, hogy tényleg így gondolkodunk, hogyha minket kevésbé érint, vagy mi nem vagyunk annyira kitéve, akkor inkább az egészet hagyjuk a francba. De azt gondolom, hogy szerintem nem így kellene gondolkozni, és szerintem egyre többen vagyunk, akik már azért megpróbálnak egyfajta tudatosságot belevinni az életvitelükbe. És akkor megint visszakanyarodnék az első pár mondatomra.
Muszáj
ezt visszakanyarodni. Tehát, hogyha megpróbálunk ténylegesen tudatosan, tehát hogy csak tényleg csak, tehát nem, ami még nem veszélyezteti a kényelmünket úgy élni, akkor már tettünk azért valamit, hogy ne legyen akkora ökológiai lábnyunk. Ez egy kulcsfogalom egyébként ebben a kérdéskörben. És az egyéni felelősségben...
Az, hogy milyen hatás az én saját életemben, amit teszek, amit fogyasztok, ahogy fűtök,
pontosan.
Ezekre mit csinálom?
Hát most gondoljunk bele, tehát hogyha nekem van egy rosszul szigetelt házam, akkor nyilván sokkal nagyobb energiával kell ugyanazt a hőfokot elérnem abban a házban.
Több pénz is
egyébként. Így van, tehát hogy eleve a pénzkidobás. Vagy belegondolunk abba, hogy én például szerintem ez egy jó példa, én ide is erre a beszélgetés helyszínre és közösségi közlekedéssel érkeztem. Mivel egyrészt nem gondoltam volna, vagy nem gondolnám azt, hogy nekem ide feltétlenül autóval kellett volna érkezni Budapest belvárosába. Egyrészt hol találok parkolóhelyet, a parkolóhelyért fizetni kell, harmadrészt dugóban ücsörgök, nekem, ráadásul még meg is éri jobban, hogy használjam azokat a fajta lehetőségeket, szolgáltatásokat, ami rendelkezésemre áll, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy egyébként időben hosszabb, de én ezzel egy csomó más kényelmetlenséget is megsporolok. Szerintem erre például tipikus példa mindez. Budapest belvárosában én azt gondolom, hogy van annyira jó és fejlett a tömegközlekedés, hogy az embernek ne kelljen autót használnia. Nyilván itt most ez nem vonatkozik arra, hogyha hatalmas tömeget szállítok, vagy egyik helyről a másikra
futálok.
Tehát ez nyilván
egyénekről.
De az, amikor mondjuk egyedül beülök az autóba azért, hogy a munkahelyemre eljussak, és úgy gondolom, hogy spórolok mondjuk 10 percet, vagy 15 percet, de ki tudja, lehet, hogy egy váratlan zavar van a közlekedésben, és rögtön hosszabb idő lesz az otthonomtól a munkahelyemre eljutni, mint hogyha ezt tömegközlekedéssel tettem
volna. Hát, most mondtál, te ismersz olyan számokat, vagy olyan adatokat, kutatásokat, most akár magyar, vagy nyugati társadalom, nagyon nyugati társadalom megközelítésem, ez sem mindegy, ugye, hogy melyik országról beszélünk, hogy ezek javuló tendenciát mutatnak? Tehát határozottam?
Én nem is olyan régen szerintem olvastam, és egy francia, méghozzá párizsi példával élve, ahol talán néhány év leforgás alatt a közösségi közlekedés használata, persze nyilván tudatos kampánnyal, programokkal, sikeres volt, és többen kezdték el használni a tömegközlekedést, és látványosan csökkent, ugye hát Párizs azért tudjuk, szóval azért így is egyébként.
Majdnem olyan szép, mint Budapest.
Igen, majdnem olyan szép, igen, de minimum, sőt, de inkább sokkal zsúfoltabb. Egyébként láttam Párizsba parkolni autókat, tehát hogy ott nem akkora helyet hagynak két autó között, nem. Hogy tehát ott
nekem ki van centízben. Nekem Nápoly jut eszembe, hogy ugyanaz a kocs hátra.
Ott is ugyanez van. Én azt gondolom, hogy nem éri meg. Tehát, hogyha egyszer ott is van tömegközlekedés, itt is van, működik, jól működik. Persze ebben is lehet nyilván zavar, mert egy ilyen hatalmas hálózatokban mindig következik be olyan zavar, nem várt tényező, amiatt átmenetileg felborulhat egynek a rendje, de én azt gondolom, hogy ez még a mi normális életvitelünkbe például tökéletesen belefér.
Nagyon érdekes, hogy az autónál számomra ez a zöld zászló. Tudod, ez a zöld ez, vagy nem? Alapvetően autó lehet-e zöld? Vagy hogyha elektromos, oké, itt nem pufog, de mondjuk Kínában, ha készítik az aksit, az na, én érdekes kérdés. Na,
én minél jobban elmerlök ebben a elektromos autózás témakörben, én annál szkeptikusabb is vagyok benne. Már csak azért is, mert ennek az elektromos autóknak a legyártásához is óriási mennyiségű energia kell.
Bizonyám.
És ráadásul olyan nyersanyagokat használunk, aminek, tehát azok a ritka földfémek, amelyek a földnek tényleg csak egy bizonyos szegleteiben és kis mennyiségben fordulnak elő, de mi ezt most
meg a tömegtermelésre meg hogyan bányásszák ezeket?
Meg hogy hogyan bányásszák ki, micsoda környezeti katasztrófát. Nem is olyan régen beszéltem olyan emberrel, aki Dél-Amerikában jár, ugye Dél-Amerika az mondjuk a litiumbányászatnak egy fellegvára, és ott mondta, hogy ő látott olyan tájakat, tájegységeket, amivel nem büszkélkednek azok a nemzetek, akik, ahol éppen ez a kitermelés foly, szó szerint inkább elrejtik a kíváncsi vagy kutató, esetleg turista szemek elől, mert hogy akkora beavatkozással járt, olyan szintű sebeket ejtett a
tájképen. Megint az van. Igazából, ugye volt a gyarmatosítás, igen, aminek vége lett szépen lassan, igen, és igazából megint ugyanazt csináljuk, csak ráadásul még át is verjük magunkat, amikor egy zöldrendszámtávás autóval
gondolunk. Nem, mondjuk ebben ezt a kérdést én ezt hadd ne oldjam meg, de ugye lehetett már olvasni arról, hogy mikortól éri meg, vagy mekkora használat után éri meg mondjuk az elektromos autózást, és ha tanulmányoknak lehet hinni, például azt a németek csináltak, talán a Német Autós Szövetség csinált.
Egész jó néha, ezért ez igen.
Igen, hogy talán vala, azt mondom, hogy valahogy 120 ezer kilométerben határozták meg azt a fajta távolság mennyiséget, amit mondjuk egy elektromos autó, hogyha lefutott, akkor van egyensúlyban azokkal az autókkal, amit egyébként most a hétköznapi életében használunk.
Ha globálisan gondolkodok.
Ha globálisan, persze.
És ha visszamegyek a kiinduló gondolathoz, ha aggó gondolkodok, most direkt vagyok a kis ördög, Budapest belvárosa, hogyha így nő a zöldrendszámtávlás autók száma, azért itt mégiscsak a kipufogóból jövő gázak mennyisége csökken?
Csökken, ez nyilvánvaló.
De mondjuk Kínában, vagy Perúban.
Jó, de én ezt hozzátenném, akkor gyorsan is visszakérdeznék akkor, hogyha elkezdünk tudatosabban élni, és a tudatosabb életvitelünket mondjuk rávetítjük, tehát tényleg a saját mindennapjainkra, akkor azt gondolom, hogy még nagyobb nyerességet el tudnánk érni, ha csak azzal, hogy mondjuk a mi saját fogyasztásunkat optimalizáljuk. Hogyha nem mindenhova autóval megyek, mert azért valljuk be őszintén, vannak olyan honfitársaink, akik lakásból nem képesek autó nélkül kimozdulni.
Tehát ez kényelmesség,
igen, igen. De én azt gondolom, hogy lehet a kényelmességből annyit feladni, hogy ez még ne legyen a mi életünkre negatív hatásra. És hogyha ezt egy picit el tudjuk engedni, akkor szerintem már sokkal többet nyerhetünk, még akkor is, hogyha mondjuk az elektromos autózást kezdjük így hirtelen előtérbe helyezni. Tehát én szerintem itt is tudnánk nagyon-nagyon sokat nyerni.
Oktatás szerinted? Ovi? Általános iskola?
Nem gondolom, hogy az óvodáskor az, aminél ezt el kell kezdeni. Az óvodáskorban szerintem csak annyit kellene elkezdeni, hogy a gyerekben tudatosítani azt, hogyha például nem vagyunk egy adott helyiségben, akkor mondjuk lekapcsoljuk. Ezt egy gyerek is meg tudja csinálni. De mondjuk még egy általános iskola alsó tagozatában talán
ezek fontos dolgok.
Ne hagyjuk nyitva a csapot, hogyha mondjuk fogat mosunk. Szerintem, most gondolj bele, szerintem hány olyan ember van, akinek a mindennapi szokása az, hogyha megy fogatmos, megnyitja a vízcsapot, 2 percig folyik teljesen fölöslegesen a víz. Kérdés az, hogy mennyi tiszta víz elfolyt a csapon keresztül, amit egyébként ugye meg lehetne inni. Akkor itt vannak azok a rendszerek, a vízöblítéses WC. Hát én igazából ez mi a mindennapjainkban, ez egy teljesen természetes dolog, hogy mi ivóvíz minőségű vízzel öblítjük le a WC-t. Holott a föld lakosságának egy része, nem hogy abból a WC-ből is, tehát nem, hogy igen, mi azt még véletlenül se használjuk, ugye ivóvízként, ami ott lefolyik, de hogy a föld lakosságának egy nagyon jelentős százaléka még ennél sokkal-sokkal koszosabb vízhez tud csak hozzájutni, és az is az ő túlélésre
szolgálja. El se hiszik, hogy ilyen van.
El se hiszik, így van. Tehát, hogy nekem az volt talán az első meglepő, hogy nem is tudom, melyik kis sziget, európai szigeten jártam, és enyhén sós víz folyt a csapból például.
Sós.
Tehát nem volt az az édes, aha, az a klasszikus édes víz, amihez mi hozzá vagyunk szokva. Pedig fejlett régióról volt szó, egy turista központról. Szerintem lehet, hogy pont Spanyolország lesz. Én nekem ez volt az első meglepetés, hogy őszinte legyek. Tehát, hogy ugye még a fejlett világnak is vannak olyan részei, ahol problémát okoz az, hogy megfelelő mennyiségű ivóvíz legyen abban a hálózatban, ami egyébként ki van építve.
Ugye, de az abban a környezetben sokat szoktunk mondani, hogy Magyarország az édesvíz szempontjából egy eléggé különleges helyzetben.
Ez így van.
Mert sok van.
Sőt, van. De ez nem azt jelenti, hogy mi úgy használjuk, hogy felelőtlen módon.
Persze.
Ezeket a készleteket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy igenis felelősséggel tartozunk azért, hogy hogyan használjuk azt. És nem gondolom azt, hogy egy ember fogyasztásához, mit tudom én, napi szinten sok köbméter ivóvízt kellene mondjuk fölöslegben elfolyatni. Tehát igen, szerintem...
Teljesen, de azért vannak példáim. Most még lehet meglep a példa. Hogy mire gondolok? Hogy gondolkodáson változtatni, hogy attitűdben változtatni.
Erre utalok egyébként.
Hogy azért ennek vannak korábbi példáim, most globális felmelegedés előtt. Szerencsére ennyire nem vagyok öreg, hogy erre emlékezzek, de mondták nekem, hogy az 50-es években talán a tömegközlekedés buszokon ki volt írva, villamoson Magyarországon, hogy a padlóra köpni tilos. Uh-huh. Tehát ez ma azért nagyon ritkán fordulhat elő valaki a szájában lévő, tehát már bocsánat, hogy valaki beudorítom, de volt egy normál szokás ez, különösen férfiak között, hogy köpdöstek.
De hogyha már ezt mondod, ezt a feliratot igen, itt, hogy tilos a padlóra kapni. Mi lenne akkor, hogyha mondjuk egy tömegközlekedési járművet, amit naponta több százal vagy ezeren használnak, csak egy figyelemfelkeltő kis üzenet olyan helyen lenne, ami nagyjából szemmagasságban ott van. Ami mondjuk a tudatos életvitelünkre figyelmeztet, például az is lehet egy nagyon jó üzenet.
Abszolút.
És az még nem feltétlen zavarná, tehát nyilván a sofőrt nem zavarja, a kilátásban az utas nem zavarja, csak egész egyszerűen egy ilyen kis, jól elhelyezett kis üzenet.
Ez megint egy kommunikációs terület, most nem a BKK-nak akarunk segíteni a szempontból, de valamiért van érzésem, hogy vannak ilyen szervezetek, amelyek mondjuk így városok tömegközlekedés, lehet, hogy ösztömöríti, amikor nem tudom, jogilag próbálnak fellépni, most teljesen sötétben sétálok. De ilyeket próbálnak tenni, ezek is tudnának segíteni.
Biztos vagyok benne.
Ez is folyamatos benne. Nekem állandó problémám az, ha esetleg autóval ülök és vezetek, igen, hogy a cigit kidobják az ember előtt a földre.
De ez a busz megállóban is előfordul, annak ellen, hogy tilos dohányozni, de számomra például nagyon idegesítő. Le a földre, és akkor majd baj, vagy valaki eltakarítja, vagy valami elviszi a szél. Nem, szerintem, ezen a gondolkodáson szerintem nagyon sokat kéne változtatni, és ilyen szempontból én a germán mentalitást például nagyon szeretem.
Mert szabályok szempontjából?
A szabályok szempontjából, mert pontosan amiatt, hogy ott az embereket generációról generációra tudatosan nevelik, ezért megvan az a fajta igényük, vagy igényességük a környezetükkel szemben. És én nekem ez bevallom őszintén, ez a része nagyon tetszik.
Most nem Berlinről meg Münchenről beszélünk feltétlenül, bár azért ott is vannak, igen, részek, de ott, ahol a közösség, mintha magáért lenne felelős. Én igen, kicsit ezt érzem a fontosságát, hogy nem várjuk a megoldást kívülről, hanem mit tesszük meg, igen, helyi bankokkal, helyi mindennel, és ebben érdekes pont nem a kirekesztés érzem, mert ilyen szempontból, hanem a pont az összetartozásukat.
Így van.
De azért ne vegyük el magunktól azt a 40-50 évet sajnos, amit volt a háború után, azért, ami, hogy mondjam, a gondolkodása, és nem hiszem, hogy mindent rá lehet fogni, de biztos hatással volt.